Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
Üdvözlök mindenkit, Kenyeres András vagyok, ez itt az Igenek és Nemek podcast, izgalmas témával, izgalmas vendéggel. A témánk a mikrobiom lesz. Már régóta, hónapok óta készülök erre a műsor, hogy ez megtörténjen. Sok olvasásom és munkám is izgalmas órám van ebben benne, de úgy gondolom, hogy megéri, megérte. Nekem egy nagyon izgalmas felfedező út volt. Egyik célom, hogy a lehető legtöbb információt és izgalmas történetet megosszunk veletek ezen a területen. De hát mi is a mikrobiom? Bennünk lévő bacik, baktériumok, gombák, vírusok. Ugye ennek összességét szokták mikrobiomként tekinteti, ami talán elsőre nem biztos, a legizgalmasabban hangzik, mert hát, hogy baktériumok, tehát ezek ilyen valami pici dolgok, amikre még olyan régen nem is olyan régen tudtuk, hogy vannak, meg léteznek. Egyébként meg alapvető asszociációnk, hogy betegségek is rosszak. Na, hát ezt szeretném a mai nap azért egyrészt felülírni, újra gondolni, mert talán nem is létezik olyan, hogy jó vagy rossz, megint csak az emberi antropomorf megközelítésünk, amely arról szól, hogy valami vagy jó vagy rossz, megint csak nem helyén való, mert nem lehet se nem jóról, se nem rosszról beszélni, de a mikrobiomról kell beszélni, már csak azért is, hogy utóbbi 20 évben nagyon komoly előrelépést történt ezen a területen, mert egyáltalán megállapíthattunk, hogy vannak olyan fajok, amelyekről korábban nem is tudtunk, hogy létezik, ez megfelelő technikai fejlődésre volt szükségünk, de ma már tudjuk, hogy például olyan dolgok, mint hogy mondjuk milyen illatunk, vagy esetleg szagunk van, és erősen összefüggésben van azzal, hogy mondjuk milyen baktériumok vannak a kezünkön. Az, hogy például a bal és a jobb kezemen egyik pillanatban, vagy épp ebben a pillanatban rengeteg féle és rengeteg számosságában is rengeteg baktérium van jelen. Az egy dolog, de még a bal és a jobb közem is jelentős különbség lehet. Tehát valami olyan világról beszélünk itt, amelynél, ha úgy is mondjam, a marketing osztálya, hogy később erről fog beszélni, ennél a területen erg gyenge volt, nem nagyon tudunk, meg kifejezetten kevesen tudunk róla. Azt se tudjuk, hogy például születésnél hogyan jelenik meg, hogy egyáltalán viselkedésünkre, hát arról már hallottunk, hogy vannak esetleg olyan betegségek, nem tudom, veszettség, akinek kutyája van, tudja, hogy azért ez egy durva betegség, amely végül is legyünk őszintén, a viselkedésünkre hathat. De például csak mondok egy egyszerű sztori, izgalmas történetet, hogy bizonyos rovarfajoknál megállapították, hogy ha egy bizonyos baktérium megjelenik a szervezetben, olyan hatással lehet például mondjuk, én emlékszem, sáskásnál vizsgálták ezt a dolgot, olyan hatása lehet egy fajra, egy egyedre, egy egyénre, hogy mondjuk az, aki addig mondjuk elkerülte a vizes környezetet, egyszer csak elkezdi keresni a vizes környezetet, vagyis egymásra hatunk mi és a mikrobiomunk. Tehát nem lehet elválasztani egy embert a saját mikrobiális közösségétől, és ez szerintem hihetetlen érdekes, hogy micsoda, bennünk vannak a bacik, amik olyan neurotranszmitter anyagokat termelhetnek, amik hatással lehetnek ránk, mondjuk a rossz kedvünkre, vagy depresszióra. Igen, lehetséges. Akár betegségeket is okozhatnak, vagy éppen a megfelelő gyógyulásokat is segítedik. Igen, ez mind benne van. Sőt, hát ugye Semmelweis Ignác véget, amit szeretünk ugye azért rá úgy gondolni, mint egy olyan orvosra, aki ez a 19. században komoly tetteket hajtott végre, és az ő gondolata, ő az, aki egyszerűen tapasztalatból azt észrevette, hogy a kézmosás egyáltalán nem egy mindegy mellékes tevékenység olyan szempontból, hogy betegségeket lehet ezáltal megelőzni. Ez szerintem egy fenomenális dolog volt 19. században, de azért azt ne felejtsük el, hogy megelőzte a korát is. Bizony-bizony az akkori urak, az akkori orvosok azért mondták, hogy úri kéz betegséget vihet be egy anyára. Hogy lehet ilyet elképzelni? És hát ha az, aki ismeri Semmelweis Ignác történetét, azt annak nem kell mondanom, hogy mi lett a vége az ő életének, de azért aki nem az nézen utána, hogy szokták mondani, nem biztos, hogy a legpozitívabb sztoriról tudnék ez esetben mesélni. De vissza a mikrobiom. Mi az, amit még tudunk beszélni? Nagyon izgalmas. Fogunk beszélni székletranszplantációról. Atya úristen, első podcast műsor, hogy ezt a két szót együtt meg megemlítik mondjuk itt. Igen, ez lehet egy kicsit kellemetlen, hiszen nem szoktunk erről az output részről beszélni, és inputról, annál inkább gasztroműsorok mindenhol, de hát a másik oldalra nem szoktunk beszélni. Itt sem azért fogunk, mert szeretnék magunkat ostorozni, azért, mert ez bizony egy olyan téma, amiről kell beszélni, ugyanis megint csak az egészséges életünkhöz tartozhat. Hozzá, hogy hova tovább, mondjuk vegyek egy példát az állatvilágból, nem tudom ki az, aki tudta, hogy mondjuk amikor mondjuk a koala bébik olyan 6 hónapos korba kerülnek, egyszer csak megeteti bizony az anyukájuk őket az a bizonyos output termékkel, ami a végbelükből távozott, mégpedig azért, hogy bizonyos baktériumok kerüljenek bele az ő gyomrukba, 40-szer annyi baktérium van benne, mint korábban mondjuk a táplálékában, amely segítségével mondjuk az eukaliptusz leveleket a hátralévő életében mondjuk le tudja bontani. Nagyon egyszerűen megfogalmazva. Tehát van itt téma, van miről beszélni, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon keveset tudunk átlagban erről, és azért is fontos, mert a gyógyászat, az egészséges élet, mint olyan szempontjából, vagy egyáltalán mi az, hogy egészség, fontos, erről beszélünk, és nélkülük elképzelhetetlen ez a folyamat, úgyhogy remélem nem zavartam össze mindenkit ezzel a témával, most egy kicsit mélyebbre fogunk ugrani, fogadjátok szeretettel dr. Bai Pétert, akivel a mikrobiomról fogunk beszélni. Jó szórakozást!
A mai vendégünk...
Dr. Bai Péter, a mai vendégem, ismét a vendégem, régen voltál a műsorunkban, Peti, üdvözöllek! Bai Péterre sok mindent lehet elmondani, és talán a legfontosabb információ, együtt jártunk egyetemre. Tenni fontosabbat nem tudok elmondani, de csak viccelek itt az elején. Ugye a Debreceni Orvostudományi Egyetem egyetemi tanára, és hát szakmázni fogunk ismét, ő lesz ma ismét a szakértő, én pedig hát a inkább laikusként, de úgymond felkészült laikusként próbálok itt lenni. És a témánk, amiről szó lesz is, hát nyilván aki belehallgatott, illetve rákattintott a műsorra, látja már a címbe, de ott van, hogy mikrobiom, tehát hogy erről fogunk beszélni, de ha esetleg nem lenne tiszta, hogy mi ez, és hogy mennyire izgalmas, akkor mi ezt megpróbáljuk kinyitni, ezt a beszélgetést. Köszi, Peti, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, és nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
No, hát lehet, hogy itt lassan vége is van, még figyeltek ránk, mert olyan mélységekbe fogunk menni, aztán elkapcsolnak, de a viccet félretéve. Én azon gondolkodtam, hogy hogyan indítsam ezt a beszélgetést, mert az egy dolog, hogy mi már néhány hete egyeztetünk, hogy beszélgessünk, de nem ez a lényeg, hanem már néhány hónapja foglalkoztat ez a téma, és olvasok utána. És amikor nagyon benne vagy valamiben, igazából meg se tudod közelíteni, hogy akkor honnan kezdjed, honnan induljon, és az jutott eszembe, hogy ha mi most személyesen találkoznánk, mondjuk szembe jönnél Debrecenbe, lehetséges, hogy nem az lenne helyes, ha úgy köszönnék neked, hogy szia, Peti, hanem sziasztok. Tehát, hogyha ez a köszönése indítanék. Ha érted, mire gondolok. Mert ugye, hogyha elindulunk, és nagyon nehéz, mint minden tudományos területen, exakt számokkal feltétlenül jön, inkább egy tólig a jó, de hogyha extrémebb megközelítést is nézünk, akkor olvastam olyanokat, hogy az összes sejtünk közül, tehát kb. 10% az ember és 90% a bakteriás vagy egyéb más organizmusokból való, a kevésbé extrémnél megy 50% környékén van. Ezek egyébként stimmelnek kb. Vagy te melyik százaléknál teszed le a voksodat, ha lehet ilyen kérdésem, Peti?
Igen, amikor ezt az egész kutatást elkezdtük, akkor én is a 10-szeres számot ismertem. Aha. És sokkal inkább úgy tűnik, hogy valahol az emberi sejtek és a bakteriális sejteknek az aránya egy egészséges felnőtt emberben körülbelül 1:1.
Na, tehát ez a 50-50.
Tehát ahány testi sejtünk van, körülbelül annyi baktérium utazik velünk, ez zömmel a béltraktusunkban, és olyan 20-30 dekányi baktériumról van szó.
20-30 dekányt, amikor felvágottat vásárolunk, akkor ugye azért eltűnik.
Igen, akkor ugye arra nézzünk rá.
Igen, de az a 20-30 dekány talán nem olyan nagy szám is, hogyha itt most mennénk tovább, azért még kis szávtengerben benne maradnék, de mondjuk, hogyha a géneket tekintjük, és ebbe is vita van, hogy az emberek is 20-25 ezer között van mondjuk a gének száma, de ha beleszámoljuk, ugye az ismert baktérium, nagyon fontos, folyamatosan mondhatnánk az ismert, mert ugye nagyon-nagyon nagy az ismeretlen terület ezen is, akkor ezek viszont sokkal inkább milliók, jól gondolom, tehát a gének tekintetében, akik velük utaznak?
Inkább az az érdekességük, hogy nagyon variábilisak. Uh-huh. Tehát az egyes baktériumfajok között relatíve nagy a anyagcserében, a metabolikus útvonalaikban a variabilitás, Tehát sokkal inkább van arról szó, szerintem, hogy viszünk magunkkal, vagy ezek a baktériumok, amik velünk együtt élnek, ezek valahol kiegészítik a mi anyagcserénket.
Igen.
És az, hogy ez mennyire variábilis, ez nagyon érdekes, mert egy csomó olyan dolgot tudnak szolgáltatni nekünk, ami életfontos lehet. Gondoljunk itt mondjuk csak a K-vitaminra, ami bakteriális metabolit.
Igen, de ezt szálljunk még ennyire, mert azért én elgondolkodtam azon, hogy ha valahol létezik rossz marketing osztály, az a baktériumoknál van. Tehát először is nagyon sokáig nem tudtunk erről, hogy léteznek egyáltalán. Tehát azért legyünk őszintén, közvetve tudhattuk, hogy valami mondjuk betegséget okoznak. Aztán, amikor megtudtuk, hogy léteznek, mondjuk a 19. század környékén járunk, hogy léteznek, akkor onnan, vagy hogy mondjam, a hírük inkább rossz volt, hát betegség okozás, ugye? Ez jó felé kapizsgálok, hogy innen indult.
Valószínűleg az emberek zöme elsősorban arra szokott gondolni, ha másért most az is. Antibiotikumok miatt, amiért felírják.
Pontosan. Na most ez az utóbbi, hát most nem tudom, hogy nagy száma a 20-30 évben, nekem úgy tűnik, hogy egyre inkább értelmét veszíti a rossz meg a jó baktérium? Ez jó kérdés így? Hogy látod?
Én szerintem nem, de inkább arról van szó, hogy kezdjünk megismerni a baktériumoknak a működését sokkal jobban, bár ezt mindig el szoktam sütni, hogy valamit olvastam valamilyen okból, kerestem mikrobiológusokat, és amikor elmondtam, hogy mekkora dolgot találtam ki, ők csak legyintettek, hogy ezt már rég tudjuk.
Azt nem tudjuk, melyik mi volt az, amit kitaláltál.
Nem emlékszem, szerintem valami olyasmi volt, hogy daganatos betegekben hogy változik meg a baktérium összetétel mondjuk a belükben, vagy ehhez hasonló gondolat volt, és hogy hát ezt tudjuk, ezzel nincsen semmi újdonság, észrevettük már mi is. Inkább amiatt, hogy az elmúlt mondjuk egy évtizedben felkapottá vált, vagy lehet, hogy van ez 15 év is, felkapottá vált, lehetővé vált az, hogy eddig nem látott új technológiákkal lehessen vizsgálni a baktériumokat, nevezzük ezt akkor most már azt a baktérium közösséget, ami velünk együtt él, mikrobiomnak. Ez a szó fog mindig a számra jönni. Kezdjük észrevenni, hogy nem teljesen fekete-fehér a működésük, nem arról van szó, hogy mondjuk csak betegségeket okoznak, vagy valami rosszat csinálnak velünk, hanem nagyon sok más folyamatban is nagyon fontos szerepük van, és nagyon jellegzetesen meg tud változni a mikrobiomnak az összetétele. De valószínűleg erre gondolhattál.
Hát abszolút, mert ugye ugye van ugyanaz a baktérium esetében, valahol mondjuk esetleg, ugye talán Helicobacter pylorinál van gyomorfekét okozhat, egyébként meg mondjuk, nem tudom, nyelőcső rákot vagy megelőzésében segíthet, csak ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva. Erre gondoltam, nem feltétlenül lehet azt mondani mindig, hogy rossz vagy jó, ez olyan emberi vonat. De menjünk egy picit vissza, mielőtt a nagyon a mai felfogás, a mai alkalmazhatóság, meg a jövőbe vagyunk, inkább picit visszatekintve az elejére, és legalábbis addig, hogy talán utaltál egy fél mondatban rá, hogy az utóbbi 15-20 évben a technológia segített. Tehát most láttunk rá olyan baktériumokra, hogy eddig nem is tudtunk, hogy létezik, tehát mondjuk 50 éve? Vagy ez mit jelent pontosan?
Konkrétan arról van szó, hogy a baktérium vizsgálat, vagy a baktériumok vizsgálata alapvetően a tenyésztésükön alapszik. Tehát azon, hogy abból a biológiai mintából, amiből kiindulunk, legyen széklet, vizelet, ezekből kitenyésztenek baktériumokat, és ez alapján mondják meg, hogy milyen összetevőket találnak ott. Tehát fajokat és arányokat lehet belőle mondani. Ennek az a, ezt garantálom, hogy gyakorlatilag aki hallgat bennünket, majdnem biztosan történt már vele ilyen.
Igen.
Hogy valamiből ilyen tenyésztést indítottak. Ennek az a hátulütője van, hogy nem minden baktérium szeret ugyanolyan közegben nőni, és vannak olyanok, amik igaziból, ahogy oxigén éri őket, el is pusztulnak. Tehát őket nagyon nehéz, borzalmasan nehéz tenyészteni. Van rá technológia, meg lehet csinálni, de rutinszerűen nem feltétlenül teszik. És ez az elmúlt 10-15 év alatt arra gondoltam, hogy vagy az az új technológia, amit alkalmazni lehet, ez a DNS vagy RNS szekvenálása. Amivel mondjuk egy komplex biológiai anyagból, térjünk vissza megint a székletre, biztosan.
Az mindig jó, hát
biztos,
szerintem egy fontos téma.
Ma ez nagyon gyakran elő fog kerülni. Így van.
Ez egy ilyen téma, nem akartam jelzőt elé tenni, de egy ilyen, igen.
Kész, tehát hogyha egy asztaltársaság egy 20 perc múlva nem erről beszél, garantáltan kéne.
Igen.
És, tehát ebből a masszából, amiben aztán van minden, meg lehet szekvenálni, praktikusan vagy nagy pontossággal lehet DNS-t szekvenálni mondjuk, és ebből meg tudjuk mondani, hogy mi volt a táplálék, tehát a növényi összetevők, stb. Mi az emberi sejt, ami belekerült mondjuk a bélhem sejtek, és mik a baktériumok. És egy csomó új faj került elő ilyen módon.
Megakasztanák a új fajnál, viszont a szekvenálás egy picit, hogy amit összeraknánk, csak akik nem értik a dolgokat. Tehát, okay. Tehát annyira bonyolult, mondjuk, hogy hallottam ezt a hasonlatot, hogy a háborús békét szavakra visszabontánk, és a szavakból vissza tudnánk építeni a háborús békét. Tehát
körülbelül egy picit ilyesmiről van szó, de hadd fejezem be az előző gondolatot, és akkor gyorsan elmondom ezt is. Tehát gyakorlatilag kerültek elő olyan új fajok ezekkel a szekvenálási technológiákkal, amikről eddig nem is tudtunk. Uh-huh. Egy részünknek nincs is neve, csak különböző sorszámokkal előket. Tehát borzalmasan kitágult az a horizont, amin vizsgálni lehet egy ilyen nagyon komplex biológiai rendszer. Na, vissza a szekvenálásra. A szekvenálás azt jelenti, tehát minden vagy majdnem minden testi sejtünkben és a baktériumokban is van valami örökítő anyag, ez a dezoxiribonukleinsav. Ennek az elemi alkotói a különböző nukleotidok, hogyha most remélem nem hallgat senki, aki ért hozzá, nevezzük őket, ez tulajdonképpen egy bázis sorrendet jelent. Csak próbálom úgy elmondani, hogy
a lényeg az érthetőség, igen.
Az érthetőség, és ilyenkor nagyon remélem, hogy senki nem hallgatja, aki tudja, hogy miről kéne beszélnem, és látja azt, hogy hol csúszik meg egy picikét a történet. De az a lényeg, hogy a nukleinsavak bázisokból állnak, és a bázisok, ahogy egymás után olvasjuk őket, mondják meg azt a genetikai információt, amiből mi felépülünk. Uh-huh. Hogyha a szekvenálással azt tudjuk megtenni, hogy ezt a DNS-t olvassuk egyik végétől a másik felé, és praktikusan ki tudjuk olvasni azt, ami benne van, az a rossz benne, hogy nem igazán a háború és békéről van szó, amit magyarra fordítottak, hanem egy idegen nyelven írott szövegről van szó, amihez létezik valamiféle szótár. Ezzel együtt azért azt meg tudjuk tenni, hogy elolvassuk a DNS-nek a szekvenciáját, bármiből, mondjuk ebben az esetben a kakiból tételezzük fel, hogy és akkor azokat a szekvenciákat, amiket elolvastunk, tehát ezeket a bázis sorrendeket, meg tudjuk nézni, hogy láttuk-e már valahol. Emberben láttuk, akkor ez valószínűleg egy emberi gén lesz. Nem tudom, mint a rizsben láttuk, akkor ez valószínűleg táplálék. Aha. Borsóban láttuk, táplálék volt. Na, hoppá, ez mondjuk valamilyen baktériumra hasonlít. Oké, melyik baktériumra? Milyen nemzetség, milyen faj. És ezek között eleinte nagyon sok olyan szekvencia került elő, amit sose láttak még előtte. És ebből össze lehetett állítani új fajoknak a teljes genetikai anyagát, amit tenyészteni nem is tudunk.
Igen, de ez azt is feltételezi, mondjuk odaálltam mondjuk a borsóra, hogy viszont tudjuk a borsónak az összesét? Mert ez is kavarán ez bele a témába.
Hogyne, tehát van egy nagy... Igen, általában minden egyes ilyen vizsgálatnál nagyon sok olyan szekvencia van, amire azt mondjuk, hogy nem tudjuk igazán azonosítani. Aha. De a ezred forduló környékén nagyon meglódult, és azóta különösen annak a technológiának a sebessége, ahogy a DNS-t olvasni tudjuk. És az az igazság, hogy a létező fajok nem kis részének igen ismerjük gyakorlatilag elejétől végéig a genetikai anyagát. Hogyha szakember hallgat bennünket, akkor igen, nyilván mindenütt van olyan, amit nem ismerünk. Tehát akár a saját genetikai anyagunkban is van olyan rész, amit nem biztos, hogy tökéletesen precízen ismerünk, de azért arra tökéletesen elégséges a tudásunk, hogy mondjuk egy ilyen nagy diverzitású mintából azért a zömét azonosítani tudjuk. Ezt nyilván nem kézzel csináljuk, hanem különböző szoftverek és számítógépek dolgoznak ezen, ez működőképes, ezt meg tudjuk.
Ez egy csoda. Tehát azt kell mondjam, tehát hogy a technológia, a fejlődése, a tudomány fejlődése szerintem, tehát ez elkápráztató, mert azt is mutatja ám, hogy ugye az anaerob, tehát ugye arról a baktériumokra utaltál, még mondjuk a levegőn ugye elpusztulnak, és nem tudtuk mondjuk tenyésztéssel megállapítani. Az lehet igaz, hogy mondjuk az összes baktériumnak mondjuk 1%-át ismerhetjük? Ez valós lehet, vagy még ez is egy igazából egy sötétben kutakodás?
Én megmondom őszintén, nem mernék ilyen arányokat mondani. Aha. Attól függ, hogy milyen, mire gondolunk. Tehát mondjuk megint széklet, talaj, milyen közösségre gondolunk, amin belül azt mondjuk, hogy mindent ismerünk, vagy sem. Meggyőződésem, hogy mondjuk egy olyan komplex, egyébként folyamatosan változó rendszerben, mint a talaj. Én azt mondanám, hogy fogalmunk sincs. Azért az emberekkel együtt élő bacik jó részét szerintem lassan kezdjük egész jól ismerni. Viszont.
Érdekes ez a tök, hogy behoztad a talaj dolgot, mert nekem ebben az egész témában ismét csak egy ilyen egyrészt ilyen elkápráztató, hogy mennyire keveset tudunk, ugyanakkor meg izgató is, hogy mennyire izgalmas dolgok vannak még előttünk. Tehát ha talaj, most növények meg talaj, olvastam egy könyvet, egy cirka 6-700 oldalkát írt erről, és a legelén kiemelte, hogy és én most növényekkel nem fogok foglalkozni, vagy épp talaj. És ez egy, ugye nem egy mellékes kijelentés az elején, tehát mert ennyire komplex, amiről beszélünk, ugye?
Pontosan erről van, ez a lényege a történetnek, hogy nem mindegy, hogy milyen halmazon próbálunk valamit vadott esetben értelmezni. A talaj szerintem mikrobiális szempontból borzalmasan komplex. Igen. És pont a méretét és a tömege miatt szerintem folyamatosan zajlik is az evolúció benne. Tehát úgy értem, hogy nem annál valószínűleg gyorsabban vagy jobban nyomon követhetően, elérhetően, nyakon csíphetően, mint amit mondjuk így a bioszférának az általunk jobban elérhető részében érzékelő.
Igen, mert ugye szinte mindig minden változik, ez snapshot. Bármiben valamilyen mintát veszel, az épp abban a pillanatban, és az változhat. Na most egy picit, megint csak a jobb érthetőség tekintetében, ugye, hogyha belegondolunk a Föld életébe, és van ez a jó hasonlat, én szeretem az ilyen hasonlatot, mert ember számára közérthetővé teszi, mondjuk, hogyha egy évet tekintünk eddig a pillanatig a Föld életében, akkor érdemes azon elgondolkodni, hogy amíg megjelent az élet a Földön, és mondjuk az egy év azt jelenti, hogy január 1-től december 31-ig, egy évben lekerekítjük ezt a 4,x milliárd évet, akkor elvileg olyan február elején jelentek meg a bacik, és azért érdekes ezt mondani, meg nagyon sokáig úgymond hát számunkra semmi, és mondjuk az árvatermőknek, nem tudom, november közepe környékén, emlősök december közepén, és az ember december 31, 23 óra 44 perc, valaki kiszámolta.
Igen.
Ami egyrészt rávilágít az, hogy először is ez nem egy olyan sor, hogy külön-külön megjelentek a dolgok, hanem hát na, hogy bacik korábban is itt voltak, és hogy azok akár természetesen együtt is tudunk létezni. De nekem a kérdésem ebből a szempontból az, hogy a fenébe kerülnek ők eredetileg belénk? Tehát amikor a baba megszületik, neked is vannak gyerekei, nekem is vannak, mi is voltunk gyerekek, akkor már kolonizált bizonyos baktériumokkal, hozzáteszem egyébként vírusokról is, meg gombákról is lehet itt szólni, amikor biomról beszélünk, tehát nem feltétlenül csak baktériumokról, de hogyan kerül ez belénk, ha ezt lehet viszonylag egyszerűen megfogalmazni, Peti?
Jó, akkor disclaimer, ahogy én a történetet ismerem.
Igen.
Alapvetően a méh steril kellene, hogy legyen.
Igen.
Tehát az intrauterin élet során steril az a környezet, amiben élünk, és alapvetően a babák attól függ, hogy milyen úton születnek, tehát vaginálisan vagy császármetszéssel, a környezetükből kezdenek el kolonizálódni. Tehát a vaginális úton született babák azok a vaginális flórával.
De miközben születtek épp a folyamatában, tehát a klasszikus szüléssel, akkor...
A többiek meg nyilván, tehát akik császármetszéssel születnek, ők a környezetükből kezdenek el baktériumokat fölvenni, és ahogy fejlődik az immunrendszerünk, meg találkozunk egyre jobban a környezetünkkel, tehát az édesanyánkkal, a családdal, meg utána nyilván a totyogó korban gyakorlatilag a teljes környezetünkkel szálljon át. Kapunk egyre több különböző baktériumot, és az immunrendszerünk pedig, ahogy fejlődik, szépen válogat közöttük. Uh-huh. Tehát az életkor előre haladtával egyre bonyolultabbá válik ez a bakteriális rendszer egyébként, mondom így a környezetünkből, ahogy, amit kapunk, és ez kolonizál bennünket, és utána mondom, a saját immunrendszerünk pedig szépen egyénre szabja ezt az egészet. És hogy halad előre az életkorunk, öregkorban pedig ez a velünk, tehát a mikrobiomunk pedig elkezd egyszerűsödni. Elkezd egyre kevésbé diverzé válni.
És ugye itt a hangsúly a diverzen van, ugye? Tehát olvastam egy olyasmit, hogy, ugye, hogy a sokféleség. Hogy összehasonlították, tehát olyan kultúrák, társadalmakat, azt hiszem Malawi volt éppen, néztem Afrikában valamelyik országból, ahol, hát úgy mondjam, nem a feltétlenül nyugati étkezési kultúra van jelen, hanem sokkal inkább az ősi, és mondjuk összehasonlították talán az Egyesült Államokban egy táplálkozási kultúrából jövő emberekkel, és ugye szociális kultúrai emberekkel, és nagyon érdekes, hogy pont a diverzitásban, bármit a bélbaktériumok diverzitása tekintetében jelentős volt a különbség. Miért fontos az, hogy milyen mennyire diverz, mennyire sokféle, nem csak a számosság a baktériumok, hanem a fajok miensége. Ez miért lényeges az?
Itt a diverzitás, ez egy talán számodra érdekesebb lesz ez a fogalom, mert hogy te az eredeti végzettségedet tekintve ökológus vagy. Alapvetően ökológiából kölcsönzött fogalmakkal jellemezzük a diverzitását. Egyébként tényleg ez történt, hogy szépen átsétáltam itt a helyi ökológusokhoz, és elmagyaráztattam magamnak ezeket a diverzitás mutatókat. De konkrétan, de tökéletesen ugyanarról van szó. Tehát az egyénen belüli diverzitást azzal tudjuk jellemezni, hogy hányféle különböző faj építi fel az adott testüregnek vagy testfelületnek a mikrobiomát. Vagy ezt azzal még lehet normalizálni, hogy milyen egyedszámmal vannak jelen. Tehát lehet, hogy két emberben mondjuk azonos a fajoknak a száma, de az egyikben az egyik fajból van 500 ezer, a másikban meg csak 100. Akkor ez nyilván megint egyfajta eltérést fog okozni. Általában a betegségek zömében, az emberi betegségek zömében a mikrobiom egyszerűsödéssel reagál. Aha. Tehát valamiért eltűnnek bizonyos mikrobiomalkotók, vagy megváltozik az egyedszám bennük. Nekem olyan érzésem van, hogy ez sokszor gyakorlatilag azt jelenti, hogy a biomassa is csökken, tehát a baktériumoknak az összmennyisége is csökken, de erről nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szűkös az elérhető irodalom. Tehát magyarul ezt visszafelé is le lehet forgatni, azt, hogy mi az ok és mi az okozat, az sokszor nehéz kibogozni, de alapvetően egy egészséges embernél a mikrobiom igazán jó, divers, sokféle faj alkotja, és adott esetben még a populáción belül az egyes emberek között is mutathat jelentős eltéréseket. Ezt általában a nyugati típusú, különösen a gyorséttermi jellegű étrend, az igen gyorsan bordaival beküldi neki az ötöst, és nagyon le tudja egyszerűsíteni, tehát nagyon egyszerűsíteni tudja ezt. Azért azt tudjuk, tehát az azért a jelenlegi ismereteink alapján úgy tűnik, hogy az egyszerűsödés alapvetően kockázati tényezőt is jelent az adott betegséggel.
Tehát kicsikét arról is lehet szó, hogy kevésbé vagyunk felvértezve a védekezés szempontjából. Sőt, ha jól tudom, mondjuk, hogyha fogunk néhány betegségről is beszélgetni, hogy elhízás tekintetében például bizonyos fajok arányaira is ugye van a különbség. Tehát, hogy mondjuk, hogy egy elhízott egyént összehasonlítunk, hogy egy normál testűvel, már abban is gyönyörűen kimutatható a baktériás összetétben, ami a bélben van, a különbség. Ez így igaz?
Ez így igaz. Általánosságban igaz, igen.
Hát igen, a visszafelével szokott lenni probléma, hát akkor oldjuk meg azt, hogy átteszünk innen oda A-ból B-be dolgokat, és akkor majd nem leszünk elhízottak, és azért ennél egy picivel azért bonyolultabb, de a picit azt ki is törölném egyből. Mert
nem, tehát olyan állatkísérletek zajlottak, hogy elhízott emberek, vagy elhízott egereknek a mikrobiomát transplantálták, vagy transferálták, azt hiszem nem igazán illik a transplantálás.
Igen, ez szervekkel szoktunk, ugye be, ez is egy átültetés, igen.
De ez múltkor szóltak rám, hogy nem, ennek jogkövetkezményei más.
Ja, értem, akkor transferálták.
Tehát transferáljuk, nekem is egy kicsit át kell állítani a saját agyamat. De a lényeg az az, hogy ha egy elhízott egérnek a mikrobiomát transferálták egy egyébként nem elhízott egérbe, akkor az egér elhízott.
Azért ez durva. Tehát ez az a pillanat, amikor meg kell állni, tehát ezért ez kőkemény, nem?
Ami még fontosabb szerintem itt, mielőtt valaki elkezd átrohanni a szomszéd vékony szomszédhoz, vagy a vékony szomszédhoz átszalad, bocsánat, a képzavarért, bocsánat, alapvetően azért ezt emberben így nem csináljuk. Tehát nem szabad úgy gondolni, hogy önmagában ezzel mondjuk megoldható egy probléma, illetve mondjuk egy ilyen transferálásnak azért vannak adott esetben tudnak jelentős kockázatai lenni.
Na most itt egy előszobába tértünk, és aztán bejövünk a nappaliba, amely egyik fő témán közelében vagyunk, de még mielőtt az emberre térnénk rá, és ez egy fontos erről beszélni, ugye állatoknál, én olvastam egy érdekes cikket, volt olyan mondjuk, hogy Ausztráliában hogyan tudták mondjuk a szarvasmarháknak az etetését nagyobb tömegben megoldani, és voltak ezek kihívásaik, és volt egy bizonyos, teljesen mindegy milyen faj, a növényfaj, amitől nem tudom, fájt a hasuk szegény szarvasmarháknak Ausztráliában, tehát nem volt feltétlenül jó nekik. Sajtok egy kutató, nem tudom, Hawaii-on járt, és ott látta, hogy milyen boldogan eszik hasonló faj a kecskék, és azt gondolta, hogy lehet valamilyen baci abba a gyoborba, ami segítheti őket. Miért mondom ezt a történetet? Mert ez egyfajta egyszerűen happy end-re járt, amit ugye át tudtak úgymond transferálni egy állatból egy állatba, és ha jól tudom, ma is működik Ausztráliában az, hogy ezáltal mondjuk adunk egy megfelelő koktélt egy állatnak, akkor ő meg tud emészteni olyan növényeket, amelyet addig nem, ugye? Tehát ez így létezik ez a dolog. Nem beszélek hülyeséget ezzel kapcsolatban.
Én egy picit, tehát visszatérnék az előző példára. Tehát úgy tűnik, hogy abban az állatkísérletben, amiről beszéltünk, tehát ott, ahol elhízattuk az egereket mikrobiom transferrel, az elhízott mikrobiomra az volt jellemző, hogy jobban le tudta bontani a tápanyagokat, sokkal ugyanannyi tömegű táplálékból, sokkal nagyobb mennyiségben tudott felvehető és hozzáférhető, ezt energiaekvivalensnek hívjuk magyarul, valami olyasmit, amit el tudunk égetni, vagy raktározni tudunk, sokkal többet tudott kivonni belőle. Tehát sokkal jobban le tudta bontani magyarul. Az a történet, amit elmondasz, akár igaz is lehet.
Ez elvileg igaz, tehát olvastam.
De úgy értem, hogy maga, amit mondtál hozzá, nem arra gondolok. Ja, tehát az, hogy önmagában a transfer során kapott mondjuk valami olyan fajt, vagy fajokat, amit mondjuk az adott növénynek valamely alkotójából nem metánt csinált, hanem mondjuk valamilyen felvehető és hozzáférhető anyagot, ez bőven benne van. Vagy mondjuk nem engedett túlnőni valamilyen baktériumot, ami ezt csinálta.
Igen, de ugye
fordítva is létezik.
Ez egy nagyon összetett kérdés, de szerinted is itt tovább van, mert ez a gondolata. Ugye antibiotikumok megjelentek, ami iszonyat sok életet mentettek, háborúban, stb. Tehát nem szeretném, ha úgy tűnne, hogy az antibiotikum tekintetében most már mint veszélyforrásra gondolnánk csak, mert azért van is veszélyforrás. De miért kérdezem az antibiotikumokat? Tehát a műsorunk lényege nem az, hogy az antibiotikumokról beszéljünk csak is, de szerinted összefüggésbe hozhatók bizonyos modern betegségekkel, mondjuk az antibiotikumok bevezetése, annak elterjedése, annak olyan használata, amely nem feltétlenül mindig indokolt, vagy részben, ha érted, merre én vinném ezt a gondolatot?
Persze. Én azt gondolom, biztosan van. Ami biztosan előttem van, tehát ahol akár saját kísérleteink is megerősítik a dolgot, az daganatos betegségek, konkrétan emlődaganat esetében vannak nagyszámú emberen végzett epidemiológiai vizsgálatok, ahol az a helyzet, hogy aki borzalmasan sok antibiotikumot szed be, itt a borzalmasan sokat tényleg komolyan gondol.
De vannak ilyen betegségek, tehát amelyeknél ugye kaptak is bizonyos emberek rengeteg antibiotikumot, de vannak ilyen betegségek.
Persze, tehát hogy ez nem arról van szó, hogy ő hobbiból szedik.
Persze.
Nyilván, hanem valamilyen kikiújuló fertőzés miatt mondjuk, tehát ilyen húgyúti fertőzések szoktak azt hiszem talán a leggyakrabban ezek között lenni, de a lényeg az hozzá, hogy ha valaki 10 év alatt olyan több mint 1000 antibiotikum felírása volt.
Hát az rengeteg tényleg.
Az rengeteg az azt jelenti, hogy gyakorlatilag havonta egy levelet betol. Tehát
azért viszont kevesen vannak ilyenek, nem?
Vagy ez kevesen, nem arról van szó, de önmaga, tehát az a lényeg, hogy itt jön ki a a statisztika, igen, de nyilván lefele is működik a történet, de ez egy extrém dolog, amiről beszélek, ez valami 2,5 millió ember, 2,5 millió nőről beszélünk, akiknek a kortörténetét visszanézték.
Igen, mondjuk ez is sok.
Tehát azért ezek közül nem arról van, hogy 2,5 millió ennyi antibiotikumot szedtek. De náluk az emlődaganatnak a megjelenése, kiújulása, ez magasabb kockázatú. Nem kell őrült dologra gondolni, emlékeim szerint való 2 és 3-szoros szorzót nyertek meg azok, akik ennyire sokat szedtek belőle, de ettől függetlenül az ő körükben például az emlődaganat megjelenése magasabb volt, mint azoknál, akik mondjuk nem, vagy csak nagyon keveset szedtek. Várjál, a lényeg az az, hogy ugyanezeket a jelenségeket állatoknál is ki lehet mutatni. De megfordítom. Ugyanígy, de egyébként a laborunkban daganatos betegségeknek és a mikrobiumnak az összefüggésével foglalkozunk, tehát ez az, amihez egy picit jobban értek. De meg tudom fordítani. Mondjuk a pankreász adenokarcinoma esetén, a pankreásznak a exokrin részének a daganata esetében, meg bizonyos antibiotikumok pont fordítva hatnak. Ott a daganatszövet kolonizálódik baktériumokkal, tehát baktériumok jelennek meg konkrétan a daganatszövetben, és hogyha ezeket széles spektrumú antibiotikum kombinációkkal kitakarítjuk, akkor állatmodellekben legalábbis tudjuk csökkenteni a rizikóját a daganatnak.
Tehát, igen,
tehát abszolút óvat, ezt azért akartam mondani, hogy annyira attól függ, megint kontextus függő, attól függ, hogy mit, milyen szempontból vizsgálunk, hogy konkrétan azt mondjuk, hogy jó fiú valami, vagy rossz fiú valami.
Igen, de csak arra hívja fel figyelmet, az így egyszer, ha minden területen igaz, de itt aztán végképp olyan, mintha folyamatosan vékony jégen járnánk. Tehát egyszerűen nem tudsz megállapítást tenni, amely nem csak részben lehet igaz. Tehát...
Ezen a területen ez nagyon igaz, és ez a múltkori beszélgetésünk során is mondtam, és azóta még jobban azt érzem, hogy nagyon kell arra figyelni, meg erre a hallgatóknak is felhívom figyelmét, hogy nem feltétlenül kell abszolút igazságként tekinteni egy-egy félmondatra, ami elhangzik.
De nyilván, Peti, ez semmi.
Ez nagyon óvatosan.
De mivel ez a terület nagyon fejlődik, ugye változik, simán lehet, és ez teljesen normális, hát én legalábbis megengedem magamnak, hogy mondjak most hülyeségeket, ami 5 év múlva már nem lesz helyén, de hát hogy mondjam, valahol az embernek mindig is kell egyfajta minimális meggyőződése legalább, hogy A-ból B-be, B-ből C-be jusson. Tehát nem lehet egyből A-ból Z-be jutni. Tehát,
nem is erre gondolok, mondjuk itt ebben erre a kérdésre igazán egyenes választ nem is lehet adni.
És még hány ilyen nem, van ma?
Az túlzás, hogyha azt mondom, hogy persze, hogyha lehetne szedjed, mert nem feltétlenül nem igaz minden szempontból. De... Tehát attól függ, hogy mire nézünk. Sőt, vannak olyan daganatok, ahol attól függ, hogy milyen antibiotikumot szed valaki, és mondjuk a betegség mely stádiumában van. Tehát lehet, hogy bizonyos helyzetekben mondjuk metasztázist képzést tudunk vele indukálni, egyébként meg mondjuk gyakorlatilag tudjuk akadályozni a daganat növekedést. Tehát
megint olyan, mint ők
nagyon nem egyszerű.
Amikor van, mondjuk apunak van egy zenestúdiója, tudod, keverővel rengeteg gombbal, és a gyerek bejut, és tekergeti a gombokat. Így érzem magam, vagy magunkat, mint emberek.
Teljesen.
Tekergetjük a gombokat, aztán reméljük, hogy azért van, hogy tudjuk, hogy kb. Milyen hatása vannak a dolognak, aztán néha meglepődünk, tehát én ezt hallom ebből. Tehát az antibiotikum egy terület, kicsit tehát kiebb mennék a helikopter, virtuális helikopterrel. Most van összefüggés, és látod, megint ebbe az irányba vagyunk, vagy legalábbis van-e arra utaló jel, hogy mondjuk autizmus, hogy mondjuk krónbetegség, hogy allergia, hogy asztma, hogy elhízás, ilyen szempontból ennek bármilyen kapcsolatban van-e a mikrobiommal? Mert én ezeket olvastam, hogy igen, erősen.
Ez így van, tehát valóban vannak, tehát ami egyértelműnek látszik ma, megint saját területünkön is látom, hogy ez így van, az, hogy a mikrobiomnak az összetétele alapvetően befolyásolja azt, hogy milyen jellegű működést szeretne az immunrendszer végezni. Klasszikusan gyulladni szeretne? Inkább egy kicsit
klasszikus a gyulladni?
Ezt erre nem tudok jobb magyar szót mondani. Tehát az a fajta gyulladás, amit mindannyian ismerünk, hogy meleg, meg duzzadt, meg fájdalmas, uh-huh. hogy ott baktériumok vannak, és ezeket a baktériumokat az immunrendszerünk leküzdi. Ezt én klasszikus gyulladásnak ismerem, uh-huh. vagy klasszikus gyulladásnak szoktam hívni, hogyha ez szóba kerül. Az immunrendszernek van egy kicsit szuprimáltabb állapota, tehát amikor kevésbé aktív, ez lenne a tolerogén állapota. Amikor nagyon nem feltétlenül szeretné ugyanezt csinálni ezeket, ne kapcsolóként, hanem potméterként képzeljük el, ha már maradunk a keverőpultnál, tehát hogy egy kicsikét ilyenebb, kicsikét olyanabb. Azt, hogy mondjuk akár csak ennél egy picit bonyolultabb nyilván a rendszer, de hogyha csak ezt a két végállapotot nézzük, azt, hogy a kettő közül melyik irányába szeretne elmozdulni az immunrendszer, ezt abszolút befolyásolja a mikrobiom. Különösen a bél mikrobiom, vagy lokálisan az a mikrobiom, ami elérhető. Mert gyakorlatilag az immunrendszerünk a belünk élő baktériumokon gyakorlatozik. Hogyha kevésbé immunogén, kevésbé felismerhetőek a fajok, az immunrendszer számára, akkor egy kicsikét nyugisabb lesz, és úgy sok minden másra sem reagál. Hogyha pedig egyébként egy immunogén gazdag flórája van valakinek, akkor azért az egy kicsikét úgy felvértezi az immunrendszerét is, és minden másnak is nagyobb elánnal megy neki. Megint óvatosan, kontextus függő, hogy ez jó, bármelyik is jó vagy rossz. Egy autoimmun betegségben nem biztos, hogy az a jó, hogy ha már krónbetegségről beszélünk, artritiszről beszélünk, bármely más autoimmun betegségről, ott nem biztos, hogy az a jó, hogyha nagyon immunogén a flóránk, uh-huh. vagy a mikrobiomunk, mert akkor alapvetően szíre-szóra ugrik, mint D'Artagnan. De mondjuk egy daganatos betegségben meg azt szeretnénk, hogyha az immunrendszerünk azért kicsit a sarkára állna, és adott esetben a saját daganatsejtjeink ellen is fellépne.
Valamit nagyon megkavartunk az utóbbi 100 évben. Mert ugye, ha jól olvastam, volt, amikor bevándorlókat vizsgáltak, amikor Afrikából mondjuk Európába jönnek, és ugye milyen betegség rendelkezik, és miket vesznek fel, és ugye itt jelentek fel éppen mondjuk az allergia tekintetében, hogy valamilyen életmód, táplálkozás, környezetbeli változás, tehát valamit megbirizgáltunk ezen a rendszeren, aminek az az eredménye, hogy mondjuk ezek a modern betegségek megjelentek. Lehet ezt így mondani?
Nem tudom. Akár lehet...
Igen, valaki kimeri ezt mondani, nagyszerű beszélgetés.
Nem tudom, akár lehet is. Nem, ez szerintem egy... Amikor a lendületet megkaptam, a klubrádióba hívtak el, és ott tették fel ezt a kérdést, hogy ott csak daganatokról beszéltünk. Uh-huh. És akkor, hogy mennyivel gyakoribbak a daganatos betegségek ma? Uh-huh. Hogy erről nekem mi a véleményem, és megmondom őszintén, nem mertem egyenesen nyilatkozni, hogy igen, persze, hogy ne, de azt sem akartam mondani, hogy nem, mert hogy nem vagyok erről meggyőződve, de tehát, hogy olyan confounder hatásokat tud az ember kívül hagyni a saját, tehát a gondolkodásában, csak mondjuk a daganatos betegségek esetében, emelkedik az átlag életkor.
Igen. Hol volt mondjuk ez? Igen, korábban.
10-20 éveket ugrunk fölfelé, ami azt jelenti, hogy önmagában az életkor növekedésével is nő mondjuk például a daganatos betegségeknek a kockázata. Tehát, hogy nem tudom, én nem tudom megmondani, és visszapasszolnám a labdát olyannak, aki ilyesmivel foglalkozik és ért hozzá, legyen ez akár autoimmun betegségek esete, legyen ez daganat, teljesen mindegy, hogy önmagában a civilizációnak az a pozitív oldala, hogy csak ennyi, hogy hosszabban élünk. Ez önmagában, amit azért nem hiszem, hogy nagyon rossz dolognak kéne tekinteni.
Hát igen, sőt, ez egy
önmagában
fontos dolog.
Milyen kockázatemelést csinál? Milyen esetleg előfordulhat, hogy amikor a barlangban éltünk, és a 30 az már soknak számított, az igazság, hogy megförmettünk sokkal hamarabb annál, mint hogy a daganatok kialakulhattak volna bennünk, vagy a civilizációs betegségek.
Hát igen, de tudod, ez most nem is a vita témája. Csak ugye azt is mondják, hogy régebben ugye egy csecsemő halandóság magasabb volt. Tehát átlag életkorban ezt hozzászámolják. Tehát, hogyha valaki megélte már a 20-at, az nagyon valószínűséggel tényleg eljutott 60 fölé. Tehát ugye mindet lehet olvasni, de amit kiemelnék abban, és nagyon köszönöm, hogy ezt válaszolt, nem tudom, mert egy ilyen nem tudommal is kinyílhatnak ajtók, ja, hogy alapvetően nem feltétlenül tudunk jól dolgokat, akár betegségekről sem. Na most vissza egy picit a bacik tekintetében. Egyszerűen kihagyhatatlan az úgynevezett FMT, vagyis Hát a széklet átültetés, mint betegség ellen.
Mint eljárás.
Mint eljárás, ugye ezt hívják, ugye FMT-nek. Erről egy kicsikét, ha tudnánk beszélni, mert mondtad, hogy a széklet témája elő fog jönni, hát kénytelen, hogy eljön, de ilyen dolgot, hát egyszerűen, amikor elolvastam, nem tudom, néhány éve, ez is meglepődtem, aztán azon lepődtem meg, hogy úristen, ezt már az 5. században próbálgatták annak idején Kínában.
Pontosan. Csak elfejtették. Nem próbálgatták, csinálták.
Ja, csinálták konkrétan. Tehát, aha.
Konkrétan arról van szó, hogy egészséges újszülöttek székletét ették a felnőttek vissza. Aztán nem arról van szó, hogy ez volt a fő étkezés, de hogy
ez valami levesnek nevezték, nem? Tehát valamilyen, nem tudom.
Nem tudom, óvatosan.
Igen, tehát aki azt úgy hallgatja, hogy most közben eszik valahol, hát jó étvágyat kívánunk.
Akkor az itt, attól függ egyébként, vannak emberek, akiket ez nem zaklat fel.
Igen, kettő, meg a legtöbb állatot a széklet evés nem hoz zavarba. Aki kutyája van, pontosan tudja, vagy éppen macskája, stb. Tehát visszatérve, hogy is van, vagy nyulaira, hogy is van ez a dolog? Egy picit beszéljünk erről a dologról.
Tehát megint nem végzek ilyen eljárásokat. Mindig el szoktam mondani, itt is a disclaimer, átlagos tudásom van ezen a területen, én azt gondolom.
Nekünk pont elég.
Tehát a széklettranszplant, vagy széklettranszfert emberben Magyarországon Clostridium fertőzésben engedélyezik, és nem első választandó eljárás egyelőre. Tehát itt arról van szó, hogy általában akik klosztridiumosak lesznek, valamilyen megelőz a betegség kialakulása előtt, vagy ennek az állapotnak a kialakulása előtt valamilyen széles spektrumú antibiotikumot kaptak.
Uh-huh. Az és leszőnyeg bombázta a belét?
Konkrétan. És az leszőnyeg bombázza pontosan letakarítja a normál flóra alkotóinak a jelentős részét, és a klosztridiumok, amik egyébként ott vannak a belünkben, tehát normálisan mindenkinek van valamennyi, uh-huh. Ezek elszaporodnak, a fék tűnik el fölülük, tehát a többi baktérium őket valamilyen szinten megtartja, ami még egészséges az adott egyén szempontjából, és elszaporodnak, és ez hoz létre akár életet veszélyeztető állapotot is. És itt az első választandó az antibiotikum egyébként, uh-huh. Hogy megpróbáljuk megfékezni a klosztridiumoknak a szaporodását, és menet közben, ha szerencsénk van, akkor a megmaradt flóra alkotók azok visszanőnek.
Uh-huh. Ez valami 30% környékén, nem? Vagy nem tudom, tehát az a szerencse szót használtad, de azért nem egy 100%-os biztosítás. Tehát, hogy...
Nem. Tehát, hogyha adott esetben lehetséges az, hogy meg olyan logikusnak is hangzik, hogy akkor kapjon szó szerint egy beöntést a vastagbél, uh-huh. Olyan flóra alkotókból, vagy olyan mikrobiom alkotókból, amik közül majd ő kiválogatja, amit szeret, és azok gyorsan fölnőnek, és visszaállítják az eredeti normális összetételt. Konkrétan erről szól az FMT.
Hogy vesznek rokontól, vagy hogy képzelem ezt? Most
igen, általában akitől elfogadja a recipiens, hogy konkrétan kakit fog kapni tőle, az attól friss székletet vesznek, ezt nyilván illik megvizsgálni. Van egy nagyon szoros kritériumrendszer arra, hogy kik lehetnek donorok.
Okay. Bizonyos betegséggel nem rendelkezhetnek.
Nagyon sokféle olyan betegséggel nem rendelkezhetnek, ami a széklet útján átvihető lenne a betegben.
De mi allergia? Az is lehet akár benne?
Akár az is benne van, de mondjuk ne szedjen. De nyilván az összes széklet patogénre szűrni kell.
Aha.
Vagy az összes ilyen patogénre szűrni kell, de nem lehetett, azt hiszem egy éven belül nem lehetett neki tetoválása, piercingje, nem lehetett kolonoszkópiája, nem szedhetett antibiotikumot egy fél éven belül, hogyha jól emlékszem a számokra. Tehát egy 10-12 pontnyi nagyon szoros kritériumrendszer mentén lehet kiválasztani a donort. Őtől székletet vesznek, homogenizálják a székletet, és ezt valamilyen módon visszajuttatják a bélrendszerbe, ahol ezek, ha szerencsénk van, kolonizálják a belet normálisan, és gyakorlatilag visszaszorítják a klosztridiumokat. Hmm. Ezt nem egyszer kell megtenni, azt hiszem, hogy egymást követő talán 5 napon kell ezt a transzplantációt elvégezni.
És ha jól tudom, akkor ez a klosztridiumos ugye fertőzésről beszélünk, ez egy 90% fölötti gyógyulással jár. Én legalábbis ezt olvastam ezzel kapcsolatban.
Ez működni szokott, igen. Ettől függetlenül mondom még egyszer, ez az FMT nem az első választandó terápia továbbra is. Vannak azért nyilván, ahogy mondtam, azt hiszem a leg nagyobb problémát az jelent, azon túl, hogy nyilván ugye mechanikusan be kell nyúlni a belegbe, tehát bélsérülésnek van kockázata ilyenkor, illetve az, hogyha olyan, ezt egyébként nem nagyon lehet kiszámolni, hogy ha nagyon immunogén a mikrobiom, amit kap, akkor gyulladás alakulhat ki.
Tehát ez is veszélye
jár. Van kockázata nyilván ennek a transfernek is.
Igen, de beütöttem valamelyik nap erre beszélgetésre, hogy hol lehet legközelebb. Ugye NFMT, de tudod, ilyen magánorvosi fronton. Most nem fog országokat meg cégneveket mondani, de nem kell nagyon messzire menni, és ami megijesztett, hogy nem feltétlenül csak a klosztridiummal kapcsolatos területen, hát nem azt mondom, hogy ígérik, de olyan legalábbis nem tiszta számomra fekete-fehér a kommunikáció. Látod annak az esélyét, hogy a közeljövőben, mit értek, 10-20 éven belül, ez megoldás lehet sokféle betegségre, hogyha tehát úgy állítjuk össze ezt a koktélt, nevezzük így ezt a barna koktélt, hogy segíteni tud az embernek, hogy ez tényleg gyógyításra akár elsőként választható eljárás lesz a jövőben?
Ha nincs felelősségem a dologban, akkor szerintem előfordulhat, igen, lehet olyan helyzet, vagy lehetnek olyan betegségek, ahol ezt érdemes lesz megfontolni, igen.
Igen, mert úgyha jót, bocsánat, akartam mondani.
Én azt gondolom, hogy inkább, amit én mondjuk egy ilyen távon inkább érdekesnek látok, az mondjuk a klasszikus jelenleg elérhető probiotikum skálának a szétnyílása. Tehát úgy értem, hogy kinyíljon a lehetőség. Például. Én azt hiszem, hogy ez egyelőre nem elérhető patikában vagy boltban. Van egy ilyen baktérium, hogy Akkermansia mucinifila.
Szép.
Ez egy kis százalékban mikrobiom alkotó, mindannyiunkban van, és úgy hívják, hogy crossfeeder, tehát ő azt tudja csinálni, hogy elsősorban a mucin, de más egyébként poliszaharidokat is, emészthetetlen poliszaharidokat le tud bontani olyan egységekre, amit a többi baktérium meg tud enni. És ezért fenntartja a mikrobiomnak a diverzitását.
Baci etető? Tehát konkrétan?
Igen, crossfeedernek hívják ezeket a fajokat, igen.
Nagyon jó.
És ezen kívül megakadályozza azt, hogy mondjuk a bélfalon egy vastag, nehezen kezelhető, nagyon homogén biofilm alakuljon ki ugyanekkor. A lényeg, hogy ha akár ilyen klinikai vizsgálat volt, hogyha Akkermansiát adtak túlsúlyos vagy azt hiszem inzulinrezisztens betegeknek, akkor ez a probiotikum javította az inzulinrezisztenciájukat, tehát inzulin szenzitizálta gyakorlatilag ezeket a betegeket. Én azt gondolom, hogy inkább egyelőre, ami várható, az, hogy egyszerűen a kontrollálhatósága miatt, a tolerálhatósága miatt valószínűleg inkább probiotikumok lesznek azok, amik mondjuk a rövid középtávon gyorsan el fognak terjedni.
Feldobtad a labdát, ez van elém írva, probiotikumok. Na most azért itt is van elég sok felhő, vagy nem tudom, napsütés, ahonnan tetszik nézni, hogy először a probiotikumot én is szedtem már, sokan vagyunk ugyanígy, akár mondjuk ha egy antibiotikum kúra után, vagy attól függetlenül, és azért, ha az ember elkezd olvasgatni, tud a kisbetűs részek, hogy éppen miből, melyik fajból, mennyi, milliók, vagy százezrek, ilyen durva számoknak tűnnek, de hát ezek a bacik már csak ilyen számokban vannak jelen. Ezek miért nem gyógyszerként vannak jelenleg még többségében nyilván, vagy talán egyik sem? Tehát adnak azért van oka, nem?
Szerintem ez inkább egy szabályozási kérdés. Aha. Szerintem ez inkább egy szabályozási kérdés. Egy nagyon kedves gyógyszerész srác mondta nekem annak idején, akivel együtt dolgoztunk az egyik ilyen mikrobiomes projekt kapcsán, hogy célzott vizsgálat, ő úgy tudta akkor, és megint disclaimer, hogyha rosszul tudom, akkor mondta is, biztos elfelejtettem, mielőtt kérdezett. Tehát klinikai vizsgálat egy probiotikum esetében történt. Tehát olyan, ami a hatásosságot igazolja. És ez inkább, szerintem ez innentől kezdve inkább egy szabályzási kérdés, mint bármi más.
Tehát
Tehát az, hogy mi fér bele egy gyógyszer definíciójába.
Értem, pontosan értem, de a
probiotikum... És mi fér bele egy gyógyhatású készítménynek a a definíciójába. Inkább ez ilyesmi.
Tisztázok, nem mondtam ez előbb annak, aki nem tudja. A probiotikum lényegében baktériumok, baktériumtenyészetek, amiket beviszünk a szervezetbe tabletta formájában jellemzően, vagy vannak ilyen kis, nem tudom, oldatok.
Valami olyan módon, hogy a gyomrunk az ne emészze meg őket. Igen.
És abban reménykedünk, hogy mondjuk azok ott is maradnak, és így elterjednek, és segíteni tudnak a folyamatban. Ugye?
Így van, és ezek általában egy faj, egy törzse.
De figyelj, de beszéltünk diverzitásról. Nekem ez nem fér bele, amikor éppen most megnéztem megint csak a beszélgetésüket, nem mondom a márkáját az egyik probiotikumnak, kapható még aztán gyerekek felé is rágó tablettaként van jelen, és kettő faj van benne. Akkor mi van itt a diverzitása? Nem 102-nek kéne lennie? Nem 1002 félének? Vagy hogy van ez?
Oké, akkor most az írói munkásságom részét fogjuk meghallgatni. Tehát egyrészt nyilván egyféle törzset, tehát egyféle jól jellemzett, biztosan azonosítható törzset, mert azért van egy biztonságossági oldala is ennek a történetnek. Tenyészteni, jellemezni és biztosnak lenni abban, hogy ez egyik becsről a másikra ugyanaz, ez könnyű, ez működik. Kettő működik, aha, három működik, de a 102 már nem biztos, hogy működik. Aha. Ez az egyik. A másik, még oké, még tenyészteni oké, tehát a hülye is tudja, csak hogy ez azért nem ennyire magától értető, de a másik az, hogy azok az adversz hatások, amit mondtam, hogy mondjuk önmagában gyulladáskeltő hatású lehet egy számomra idegen baktériumfajnak a megjelenése, vagy egy olyan baktériumfajnak a nagy számosságban való megjelenése, ami az én saját mikrobiomomban kevés volt, ennek így valamivel kisebb az esélye. Tehát ez most a 102-re vonatkozó gondolatom.
Abszolút értem, mert ugye ez egy fontos hallani, mert itt kicsit megint a technológiát, a tudásunk határát érzem ezzel szempontból.
Van benne ez is. Én azt hiszem, hogy ezzel együtt nem valószínű, hogy az legyen, hogy kis barna tabletták jelenjenek meg leszárítva, leliofilizálva kapszulában. Ez valószínű, hogy ez ha szélesebb területen is megjelenik, ez valószínű, hogy egy kórházi, jobban felügyelt környezetben várható. Az, ami kint van a piacon is, és boldog-boldogtalan hozzáférhet, nagyon valószínű, hogy sokkal inkább egyszerűbb és biztonságosabb készítmények lesz.
Tehát amit te esetleg a jövő tekintetében látsz közeljövő irányában, az, hogy amikor van egy kórházi kezelés, reméljük eljuthatunk oda, hogy sokkal speciálisabban tudunk egyére szabottan adni ugye probiotikum kúrákat. Tehát...
Valami ilyesmi benne van, pontosan. Akár mondjuk egy topikus kúrát, mit tudom én, valamilyen gyulladásos bőrbetegségben, igen, ezek benne vannak, pontosan.
Méretetlen izgalmas, és nem tudom nem behozni azt, hogy hát azért mégiscsak egy pandémia közepette beszélgetünk, vagy nem tudom, épp kifele jövünk, vagy visszamegyünk, vagy nem tudom, merre fog tartani, 2021-et írunk. Elgondolkodtam valami is, és igazából véleményedre vagyok kíváncsi. Nem kell diszklémert mondani az elején, jó? Tehát tippelgettünk, össze-vissza megyünk, folyamatosan ilyen helyzetbe hozlak, látod? De,
igen.
De ez most egyrészt nem a szakterületnek szól, egyébként meg a szakterület hallja, akkor legyen büszke arra, hogy néhány ezer emberhez el tudjuk juttatni ezek a gondolatokat is. A nép hallhatja arról, hogy egyébként mire mennek pénzek, jó kutatási pénzek. Szóval, visszatérve a kérdésre. Most boldog-boldogtal mit csinál? Állandóan a higiénának egy olyan szintjére léptünk, ahol állandóan kedegetjük a kezünket, a kis többségünk. A boltba bemegyek, ott kedegettem, a kocsiba beszállok, ott kedegettem, hogy ne legyek koronavírusos. Ennek nem lehet hatása azokra a baktériumokra mondjuk, amelyek egyébként jók és fontosak, akár a kezünkön, a bőrünkön, minden területen, tehát ennek nem lesz közép-hosszú távú negatív hatása, hogy miközben az egyik ellen védekezünk, jó pár másik diverzitására, megjelenésére mondjuk negatívan hathat. Van ennek a logikának így értelme? Mert ezen én sokat gondolkodok, nem sokat tudtam erről olvasni.
Szerintem nem. Tehát valószínű, hogy az, aki egyébként is nehezebben viselített, szárazabb a bőre, atópiára hajlamos, őt biztos, hogy kellemetlenül érinti a nagy kész higiénia. Uh-huh. de számára még mindig ott van mondjuk egy kesztyű, cérna kesztyű, hogyha a gumikesztyűre allergiás, és akkor ezzel szerintem meg fogja tudni oldani ezt a problémát. Én nem gondolom, hogy ilyen szempontból legalábbis ennek lesz valamilyen hátrányos hatása. Uh-huh. Nem gondolom, tehát hogyha nyilván túlzásba lehet bármit vinni, de én azt gondolom, hogy egyáltalán nem erről van szó, csak ha ugye a környezetemen gondolkozok, vagy úgy őszintén, hogyha megy az ember a boltban és figyeli a többiek kezét, egyáltalán nem hátrány ez a kis plusz higiénia.
Igen.
De tényleg, tehát a nem, én nem hiszem, hogy nem, ennek ugye ebben a formában
lenne. A végére közelítettem a kérdést, úgyhogy a higiéniát is közbe szokták hozni, utóbbi 50-70 évben sokkal magasabb lett a higiénia. Tehát meg az átlag városi gyerek mondjuk, nem tudom, hány kiló földet eszik meg közvetve, hát nagyon keveset jellemző, ami megint csak a diverzitásra valószínűleg nem feltétlenül pozitívan hat, mármint a mikrobiom diverzitás szempontjából.
Nem tudom, aki hogy mondjam, saját három gyermekemből kiindulva, szeretném megismerni azokat a szülőket, akik sterilen tudják tartani a saját gyereküket. Tehát, tehát teljesen mindegy, hogy hogy állok mellettük, úgy ráznak át, mint a szél. Tehát egy kisbabával, hogyha egy ilyen ülő gyerekkel, hogyha megjelenik az ember egy zsúfolt bevásárlóközpontban, gyakorlatilag garantáltan tiszta bevásárlókocsit ad vissza. Saját fiamra emlékszem, hogy most a hely csak úgy azért, mert ott történt, a feleségemre szóltak rá, háton hordozta a gyereket, úgy szóltak rá villamoson Strasbourgban, hogy ők nem akarnak beleszólni. De a gyerek hosszabb ideje nyálazza a kapaszkodót.
Tehát vizuális igen, típus vagyok, és látom.
Tehát tehát azt, amikor úgy teljesen köze van hozzá.
Eszembe jut egyetemi éveink bizonyos helyszínek.
Jó, nyilván megvolt ez is.
Igen, ott is rászóltunk egymásra, igen, na mindegy.
Ez nem jó, biztos, hogy így van.
Ez nagyon jó, nagyon jó.
Hát, tehát megint csak az eredeti, hogy hívják, igen, persze, tehát az, hogyan tudja az immunrendszer egy gyereknek megtanulni azt, hogy mi a környezete, mi nem a környezete, azért szerintem egy baba mindent megtesz az egyik oldalon azért, hogy ez megtörténjen. Úgyhogy én így a pandémia kapcsán, vagy ehhez hasonló, nem gondolom, hogy ennek ilyen szempontból lesz következménye. Meglátjuk ezt, szerintem az allergológusok meg az immunológusok meg fogják mondani, hogy volt-e valamilyen fellövés
utólag,
utána.
Persze. Igen, hát figyelj, a természet győz, tehát az akárhogy nézzük. Tehát 23-44 perckor megjelenni december 31-én, az még nagyon késő.
De nézd, tudod, van a másik oldala is nyilván a történetnek, tehát az, hogy ezt mondjuk, tehát hogy ha most kibújik belőlem a tudós, hogy ezt hogy tudom lemérni, nem tudom, hogy tudom elválasztani mondjuk a Covid-nak az immunrendszer gyakorolt hatásaitól adott esetben.
Izgalmas téma. Ha már így a tudós bújik ki belőled.
Tehát, hogy önmag, tehát hogy lehet, hogy látok valamit, de hogy mi az, ami alternatív magyarázatként tud szolgálni rá, ami valószínűbb, mint amit én mondok.
Hát nehéz lesz. Talán idővel fogják összekötni, de hát ezt megmondani most, hogy jövőben hogyan lesz, hát talán Kahneman, Daniel Kahneman kérdezték, hogy valami jövővel kapcsolatban bármit is mondja, hogy a híres pszichológus azt mondta, hogy 80, nem tudom, 6 éves, hogy hát ő ha valamit megtanult, akkor az, hogy nem jövend semmit.
Ja. Ez nekem mondjuk is... Mondjuk ő egy okos ember.
Igen, igen. De ő mondja a legtöbbet interjúkban, hogy nem tudom. Tehát ő mondhatja ezt, hogy nem tudom.
De egyébként, ha nem menjünk el ebben az irányban, tőle egyetlen egy dolgot olvastam, ezt gyors és lassú gondolkodás. Hát
mégis az az ő fő könyve, és... egyébként cikkeket írt főleg. Tehát
igen.
Most jelenik az új könyve ebben a hónapban egyébként.
Egy kifejezetten nagy hatású történet számomra, de praktikusan minden fejezet azzal kezdődik, hogy az ő életében hogyan cáfolt meg valamilyen tehát egyszerűen a saját élettapasztalata, mint pszichológus, hogyan cáfolt meg valamit, amit tanult. Tehát ez gyökeresen nem lehet úgy.
Hát figyelj, zseniális, hogyha ezt a sztorit kicsit lezárva, egy ugyanen kérdés ő felé, hogy mivel ugye a heurisztika, tehát olyan dolgokat kutatott, ahol hát hogyan lehet tudatossággal felülírni ugye az automatizmusaimokat. Melyek azok a torzításai, amelyek azért nem nagyon vannak már jelen, hiszen egész életében ezt kutatta. Azt mondja, mind jelen van ugyanúgy.
Úgy, így van. Teljesen igaza is van. Tehát
ez azon nem lehet kibújni. Tehát a természet, vagy bárminek nevezzük, ki miben hisz, vagy nem hisz, azért az annál erősebb, mint mi azt esetleg tudni végig. Na, visszautalva a kutatóinedre, arra nekünk mondd egy kicsit valamit, hogy te kutatásod tekintetében hol tartasz, melyek azok a témák, akik izgatnak, és ami éppen dolgozol, és amilyen eredmények felé éppen haladsz, ha lehet ilyen nagyon tágan, de mégis érdeklődően föltenni ezt a kérdést.
Tehát a közvetlenül, ami a mindennapokban megjelenik nálunk, az a daganatos betegségeknek és a velünk ülő baciknak az összefüggése.
Igen.
Hát ugye a daganatos betegségek közül is elsősorban emlődaganat, icipicit pankrászadon a karcinóma, tehát ez a pankrászrák, vagy hasnyálmirigyrák, és a ovárium karcinóma, tehát a petefészekrák. Ezek ilyen kis pici, ez az utolsó kettő, ez a kisebbik része, a nagyobb része, az gyakorlatilag a emlődaganat. És amit tehát gyakorlatilag az a kérdés, amit szeretnénk megválaszolni, hogy hogyan befolyásolja, mit tud a mikrobiom tenni, ugye a belünkben ott van az a 20 deka baktérium, jó távol, és ott van az emlőben valamilyen daganat, uh-huh. hogy ezek között milyen összefüggések vannak. Ahol 2014 óta dolgozom ezen a területen, akkor borzalmasan, vagy meglepően kevés adat volt erről, azóta nagyon kinyílt az olló, tehát nagyon sok dolgot tudunk, és ami a közhely, hogy és egyre kevesebbet egyébként.
Ja, igen,
hát ez egyre több probléma. Igen. Így van, tehát ami biztos, a mikrobiom megváltozik a daganatos betegekben. Szinte nem lehet olyan daganatos betegséget mondani, ahol ez ne történne.
Hamarabb, mint ahogy egyébként ki tudtuk, vagy tudnánk mutatni? Tehát ez egy korábbi előrejelző? Vagy...
Az emlődaganat esetében mi azt látjuk, hogy a nagyon, ez megint minden egyes daganatnál meggyőződés, ami picit másképp működik. Uh-huh. Az emlődaganat esetében azt látjuk, hogy a korai stádiumban, tehát akkor, amikor még pici a daganat, nem nagyon van érintettsége, akkor nagyon gyorsan összezuhan a mikrobiom valamiért. Tehát akkor hirtelen diverzitás csökkenést látunk, és vannak is olyan markerek, tehát többé-kevésbé rá tudunk bizonyos fajokra is mutatni, hogy na, ő az, aki csökken, ő az, aki itt valamit csinál, és utána, ahogy a betegség előre halad, ez hirtelen vissza nő, tehát vissza, valahogy a diverzitás az vissza emelkedik, sőt, egy kicsikét akár fölé is mehet az egészségesekének. Nem nagyon értjük, hogy, tehát azt nem tudom megmondani, hogy a kettőhöz miért történik, de van egy ilyen V alakú valami, ami azt jelenti, hogy akár egy korai előrejelzésre jó is lehet. Dolgozunk is egyébként ilyen irányon, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. Úgy tűnik, hogy a baktériumok többféleképpen tudják befolyásolni a daganatsejteket. Akár azzal, hogy fizikailag ott vannak. Tavaly jött ki egy nagy meta-analízis, tehát amikor már ismert adatokat analizáltak újra. Uh-huh. Több ezres mintaszámra kell gondolni, emlőspeciál pont nem volt benne, de minden egyes daganat esetében, 8-10 különböző daganat esetében. Daganatoknál nagyon sokféle genetikai vizsgálatot végeznek, hogy mi okozza a daganatokat, mivel lehet esetleg valamilyen prognózist adni, vagy ehhez hasonló. És ehhez daganatokat szekvenálnak meg. Tehát daganatokban végeznek valamilyen DNS szekvenálási eljárást. Uh-huh. És ezeknek egy mindenki számára elérhető, mondom, több ezres mintaszámú ilyen csoportot vizsgáltak újra, és mindegyikben találtak baktérium DNS-t, és úgy, hogy azt is bizonyítani lehet, hogy ez nem valamilyen hiba. Tehát nem arról van szó, hogy rossz a DNS szekvenálás, nem azért van, mert béna a sebész. Ez inherensen benne van. Aha. Tehát ez inherensen megtalálható a daganatokban. Nagyon sok ilyen daganat van. Tehát fizikailag ott lehetnek a daganatokban a baktériumok. És ott mondjuk gyulladást tudnak kialakítani, és ez a gyulladás mondjuk daganatokat alakíthat ki, vagy fokozhatja a daganatoknak a növekedését, van egy ilyen oldal. Ami az emlőben úgy tűnik, hogy nagyon fontos az az, hogy egy másik útvonal, hogy hormonszerű anyagokat termelnek a baktériumok, és ezek a keringéssel jutnak a daganatokba. Azonosítottunk néhány ilyen hormonszerű anyagot, és az az érdekes, hogy ezeknek a termelése drasztikusan esik, amikor a daganat elindul. Tehát nyilván nem arról van szó, hogy embereket tudtunk követni, és akkor hoppli, szegénynek daganata lett. És akkor látjuk, hogy mellette ez megtörténik, hanem betegeket, egészségeseket lehet összehasonlítani. De úgy tűnik, hogy hogy ezek az anyagok, ezek egyszerűen a mennyiségük, meg a bakteriális termelésük csökken a betegség elején. És utána, amikor ugye vissza diverzifikálódik a mikrobiom, akkor meg a daganatokból tűnnek el azok a receptorok, amiken keresztül hatnak.
Hát, most ez spekuláció, de muszáj vagyunk következtetni valamire, amit mert azért ez egy irányba mutat ezek alapján, tehát, hogy a baktériumok hatnak, vagy hathatnak, vagy hathatnának, tehát ugye ez az, ami tehát merre mutat ez a kutatás? Tehát mit sejtesz ebből? Tudom, hogy ez merész kérdés.
Hát, amire azért rá lehet mutatni, és az ember azt gondolhatja könnyen, hogy ez így működhet. Az egyik oldalon nyilván ezeket a metabolitokat vissza lehetne adni betegeknek, hogyha még működnek ezek a jelpályák náluk. A másik oldalon pedig szerintem diagnosztikára lesz ez, vagy diagnosztikára lehet ezt használni.
Tehát hamarabb észrevenni, és hamarabb támadni ellen.
Pontosan erről van szó. Tehát ugye különösen emlődaganat, az összes daganatnál minél hamarabb, mielőtt még érinvázióban, mielőtt még nyirokérinvázióban, mielőtt még benövi a környezetét, azelőtt megtalálni a daganatot. Én valahol ebben gondolom a dolognak egy felhasználását. Egyébként próbálunk is ilyen irányban haladni.
Nagyon izgalmas továbbra is, egyszer azt mondom, hogy hát igen, itt pont arról beszélünk, hogy emberek betegsége és összefüggés a mikrobiommal, ez esetben a baci jelzi nekünk hamarabb, hogy baj van, és ha jól tudjuk, a rák betegség, vagy jól tudjuk, már ilyet nem ismerek mondani. Úgy tudjuk ma, hogy azért nem mindegy, hogy mikor tudjuk, hogy rákos egy beteg vagy nem, és a kezelés szempontjából, vagy éppen az életben maradás szempontjából.
Tehát ez... Pontosan erről van szó. Így van.
Hát így ez van. Egy... Bocsánat.
Semmi.
Izgalmas terület, gratulálok, tök jó, hogy ilyen kutatások itthon is történnek. Külön örülök, hogy te is benne köszönöm vagy, éppen szépen vezeted ezt, mert az látom, időrédre megjelennek jó cikkek is, nem feltétlenül csak a sportorvosi sikolyban jelennek meg ezek a cikkek, hanem olyan szaklapokban, amik azért mások is olvasnak. Legalábbis a szakterületén már szokták mondani, hogy ezek a szaklapok jellemzően hát ugye tudományos körökben ismertek, és azért nem árt néha-néha megbegírni egy-egy olyan könyvet, amely az emberek számára is érthető, ismeretteresztő szinten bemutatják, hogy mi történik. Hozzáteszem, én ezzel a műsorral valahogy szerettem volna, és túl mélyre nem megyünk. Én nagyon remélem, hogy ez azért az érthető beszélgetés volt. Én azt sejtem, de arra felhívja a figyelmet, hogy egyrészt milyen mérhetetlenül hülyék vagyunk, még mindig mi emberek, tehát nincs ok nagyon, hogy elbízzuk magunkat, de milyen területek vannak, akár biológia, egyébként nekem nem tudom, hogy vagyok, én ezzel a disziplina kérdésekkel már rendszeresen bajba vagyok. Tehát, hogy most pszichológiával, biológiával, nem tudom, orvostudomány, vagy éppen evolúciós, XY disziplináról beszélgettünk, mindegy, itt minden összefügg, ezek emberi fogalmak, de egy biztos, hogy még van mit tudnunk, és a mikrobiom kutatása is, főleg bacikról beszéltünk, nem beszéltünk gombákról, nem beszéltünk vírusokról, amik szintén viszonylag nagy számban vannak valószínűleg jelen bennünk is, mi a környezetünkben, hogy ezeknek a kutatása mennyire fontos, és mennyi mindenre adhatnak választ, vagy éppen gyógyítás szempontjából lehetnek segítségünkre. Úgyhogy én erről szerettem volna, van-e szerinted olyan téma, amit fontos lett volna, amíg azért behozunk egy picit, vagy éppen megemlítenünk a mikrobiommal kapcsolatban, amit esetleg elfejtettünk?
Szerintem nagyjából holisztikusan meg tudtuk próbálni lefedni, különösen azokat a kérdéseket, amik a mindennapi élet szintjén megjelennek.
Köszönöm, hát arról nem beszéltünk, hogy a szagok jó részét ez okozza, meg stb. Néha ilyen dolgot leírtam még ide magunk elé. Legyen az, hogy amit egy órában lehet beszélgetni, azért próbáltunk úgy ismeret terjeszteni mindenki számára, hogy ez érthetően, meg mi is egy jót beszélgessünk, hogy Peti, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és én is örülök, hogy tudtunk beszélni erről.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!